Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A középkori keresztény gondolkodás történetének szereplői kevés kivételtől eltekintve férfiak. Szerzetesek, papok, a szent tudományok hivatásos művelői, ritka kivételképpen laikusok. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne hallathatták volna a hangjukat, bár nem nagy számban, a vallásos szellemi élet világában a nők is, apácák vagy világi állapotú, szentség hírében álló hitben élő nők, akiket már a kortársak is a mulieres religiosae, vallásos asszonyok elnevezéssel illettek. Akadt közülük néhány bingeni Szent Hildegártól Szijjénai Szent Katalinig, akik a teológia, a tudomány világában is hallatták a szavukat, a középkori női alkotók zöme azonban a misztika világában hozta létre életművét. Az ő munkálkodásuk nyomán jött létre főleg a 13. századtól az a sajátos női misztika, amelynek körébe a téma jeles kutatója Kurt Ruh meghatározása szerint olyan szövegek tartoznak, amelyeket nők részére írtak, vagy nők diktáltak, nők beszámolója alapján születtek, illetve női szerzők foglaltak írásba, és ide sorolhatók a látomásokban részesülő, vagy kegyelmi életet élő nőknek szentelt szövegek is. Kezdetben a férfiakétól eltérő lelki életet élő nők vallásosságának, jámborságának természetes keretét a szerzetesi élet, a kolostorok közössége adta, különösen a bencés és a ciszterci apácák világában, ahol a szeretet, a Krisztus és Mária misztika sajátos, a nőiség érzelmi hátteréből táplálkozó formája a 12. századtól váltak kitapinthatóvá. A kolostorban élő nők számára az aszkézis, az elragadtatások és látomások, a magánkinyilatkoztatások élményei a hit megélésének egészen különleges minőségét jelentették, egy idő után pedig arra ösztönöztek, hogy aki ilyen adományok birtokosává lett, az szóban és írásban is adjon számot belső történéseiről. Az esetek zömében a gyóntató, lelkivezető volt az, aki rögzítette, leírta a hölgy élettörténetével, vitájával összekapcsolva ezeket a beszámolókat. A 13. századtól azonban egyre több példát találunk arra is, hogy magunk a szentasszonyok ragadtak tollat, hogy a latinul, vagy egyre gyakrabban népnyelven örökítsék meg, tegyék közzé hit tapasztalataikat. A női jámborság fejlődése azonban nem volt a kolostorok falai közé zárható. A 12. és a 13. század fordulójától egyre több adatunk van olyan nőkről, akik úgymond kiugrottak, kivonultak a világból, de nem tettek szerzetesi fogadalmat, nem költöztek kolostorba, hanem a szemlélődő, imádságos életnek azt a formáját választották, amelyet a Begina mozgalom néven ismerünk, s amely főleg francia és német földön, német alföldön, Itáliában terjedt el. Az ilyen szűzi, imádságos életet választó nők egy-egy székesegyház vagy kolostor árnyékában is védelme alatt, egyenként vagy csoportosan, úgynevezett Begina házakba költöztek, ahol imában, elmélkedésben telt az életük. Közülük voltak olyanok, akik a reklúz, a bezárkózó élet mellett döntöttek, a templom oldalában álló kis cellába zárkóztak, vagy be is falasztatták magukat, és soha többé nem léptek ki a világba. Élelmezésükről, ellátásukról egy kis nyíláson keresztül jámborasszonyok gondoskodtak, a cella egy másik ablaka pedig a templom térbe nyílt, hogy a hölgyek részesei lehessenek a liturgiának, vehessék a szentségeket, érintkezhessenek lelkivezetőjükkel. Az ilyen asszonyok egy idő után komoly hírnévre és tekintélyre is szert tettek, messze földről keresték fel őket tanácsért, írásban is rögzített lelki beszámolóik pedig népszerű olvasmányokként közkézen forogtak. A hivatalos egyházi hatóságok erős bizalmatlansággal figyelték ezt a mozgalmat, amely nem állt közvetlenül a hierarchia ellenőrzése alatt. Volt, amikor okkal vagy ok nélkül eretnekséget sejtettek a szentasszonyok rajongó nézeteiben, máskor a szinte kizárólag városi közegben élő beginák egy-egy püspök, templom, kolostor védőszárnyai alá helyezve magukat, háborítatlanul élték jámbor, aszketikus, elragadtatott életüket. Szép számmal voltak olyanok, akik életük egy korai szakaszában családjukat, rangjukat fiatalon odahagyva kiugrottak, azaz a begina létet választották, később azonban beköltöztek egy kolostorba, formálisan is csatlakoztak valamely apáca közösséghez, míg mások egész életüket begina házakban élték le. A vallásos asszonyok mozgalmának egész hálózata jött így létre. Néhány középkori városban a 14. századra már valóságos begina telep épült fel, az ott élők pedig sajátos színt vittek a mindennapok vallási életébe. A szent életet választó nők zöme ismereteink szerint a középkori társadalom felső és középrétegéből származott. Arisztokrata, művelt, tanult hölgyek, tehetős nemes és polgárasszonyok választották ezt a lelkiségi és életformát. Sokan közülük már kislánykorukban hívást kapva Krisztusnak kötelezték el magukat, de olyanok is voltak, akik özvegységre jutva szánták magukat az Úr szolgálatára. Akiknek a lelki élményei írásban is ránk maradtak, kezdetben diktálták, elbeszélték tapasztalataikat, amelyeket a klerikus munkatárs többnyire latin nyelven rögzített. Egy idő után maguk a nők is írni kezdtek, néhányan már népnyelven tették ezt, komolyan járulva hozzá a francia, a német, a flamand nyelv és vallási nyelv fejlődéséhez. A középkori női misztika kezdetén ösztönző mintaként férfi szerzők álltak. Mindenek előtt Szent Ágoston és Clairvaux-i Szent Bernát lelkiségi írásai voltak kedvent olvasmányai azoknak az apácáknak és jámbor szűzeknek, akik az Isten szerelem érzés világában próbálták megélni hitüket. Számukra szinte természetes volt a jegyes misztika, a Krisztus mennyasszonya szerep érzelmi vállalása, ennek az élményvilágnak a szentírási kereteként pedig természetes módon az énekek éneke kínálkozott. A 12. század a második feléből már több olyan énekek kommentárt ismerünk, amelyeket feltehetően férfiak írtak ugyan, ám apácák lelki táplálékául számva ezeket a munkákat. A jegyes misztika a szent szerelem mellett ezekben az írásokban már fontos szerep jut a Mária anyai érzéseiben való osztozásnak, vagy a Krisztusban való együtt szenvedés, élmény és érzelemvilága, a beleélés, a belehelyezkedés a lélekben, netán érzéki látomásokban való újraélés adományának. A legkorábbi név szerint ismert középkori misztikus nő, aki írásban is beszámolt lelki tapasztalatairól, Bingeni Szent Hildegárd volt, ám az ő vallási tapasztalatai nem a későbbi, sajátosan a női misztika világába tartoznak. Hildegárd misztikája ugyanis spekulatív, racionális misztika, nem az érzelem és az elragadtatás, hanem a meditáció és a természet felettit érteni, látni, nem pedig érezni és átélni akaró misztika útja. A vele csaknem egy időben élt Elisabeth von Schönau az, aki megnyitja a név szerint ismert, látomásos, extatikus női misztikusok sorát. Az 1129 és 1164 között élt Elisabeth rajnavidéki nemesi família gyermeke volt, aki 20 esztendős korától apácaként a Schönau-i kolostorban élt. Fiatal éveitől voltak elragadtatott pillanatai, amelyekről fivére a Schönau-i férfi kolostor szerzetese Egbert készített beszámolót, aki szerint, idézem őt, általa a menny megnyílt a földnek, hangja eszközén át Isten öröktől fogva rejtett titkai aláradtak hozzánk, s szavai értékesebbek voltak az aranynál, értékesebbek a méznél. Rajta keresztül az angyalok beszéltek velünk, s mi az angyalokkal, egészen meghitten, s közvetítésének köszönhetően a legfőbb mennyei fejedelmek kegyes jó indulatot tanúsítottak irányunkba. Elisabeth misztikus élményei látomások és belső párbeszédek, amelyekben az ég lakói folytatnak vele dialógust. Így Mária, az angyalok és a szentek azok, akik kalauzolják a látnokot, akinek élményei nem a bibliai elbeszélés újraélései vagy értelmezései, hanem egy sajátos kiegészítését és kiszínezését, megelevenítését jelentik a kinyilatkoztatásnak. Krisztus csak néma szereplője a látomásoknak, minden rá és feléje irányul, de ő maga néma szereplő a vágy, a sóvárgás és a szeretet tárgya. Valamivel Elizabeth von Schönau fellépését követően a női misztikának már egy egész iskolája bontakozott ki Németalföldön, a Brabanti Hercegség és a Lüttichi Liézsi egyházmegye területén. Az itt az 1200-as évek elejétől a század utolsó harmadáig élő beginák maguk nem írtak. Lelki tapasztalataikról jeles szerzetes teológusok, olyanok, mint Jacques de Vitry vagy Thomas de Cantimpré készítettek beszámolót egy-egy misztikus életrajz keretében. Ezeknek a hölgyeknek nagyon különböző volt az életútja, élettörténete. A Nivelből való polgárlány, Marie d'Oignis férjezett volt, aki urával évtizedekig szűzházasságban élve beginaként betegeket gondozott és lelki tanácsokat adott a hozzáfordulóknak. A később a szentek sorába emelt és Flandria védőszentjévé avatott nemesi származású Ludgard van Tongeren viszont kérői elől menekülve süldőlányként költözött a beginák közé. Az ő útja innen Aivér ciszterci kolostorába vezetett, ahol évtizedeket töltött, az utolsó időben már vakon egy cella magányában. Néhány brabanti begina élete egy szakaszában Rameia ciszterci apátságához kötődött. Közülük a legismertebb, Ida van Nivels szó szerint úgy ugrott ki a világi életből, hiszen alig 9 évesen, amikor szülei elkívánták jegyezni egy ifjúval, házuk ablakán át menekülve került egy begina közösségbe, ahonnan útja a Rameiai kolostorba vezetett tovább. Ida van Gorslöv kislánykorától a Rameiai kolostorban apáca növendékként nőtt fel. A csavargónak is nevezett Christina van Sint-Truident viszont utcákon, tereken kóborló, bolondnak tartott a vándorénekesként és vándorprifétaként hívta fel a figyelmet magára, és csak néha pihent meg egy-egy kolostor falai között. De nem csak Flandriában bukkantak fel szent asszonyok, csak néhányat említve közülük, Christina of Merkiate, Közép-Angliában, Christina von Stammann, Kölnben, Agnes Blambekin, Bécsben élte a begina látnokok és misztikusok életét. Wilbur von Szent Florian 40 éven át élt a passaui székesegyház épületének egy kis cellájába zárkózva, a premontrei szerzetesnő Christina von Hane pedig alig ha nem a legmagasabb körökből származott. Testvére Nassau grófja 1292-től német király volt. Ami közös ezekben és a hozzájuk hasonló életet élő hölgyekben, az a hit misztikus átélésének adottsága, az elragadtatások, látomások által megélt buzgó vallásosság. Alapvetően Krisztus jegyeseként élték meg mindennapjaikat, osztottak szenvedésében, érzéki élményként élték át a vele, Máriával és a szentekkel való találkozás, a velük való beszédbe elegyedés ihletett pillanatait. Egyikük Ida van Nivel beszámolója szerint, idézem, elragadtattam magába az istenségbe, és sokkal többet ízleltem és éreztem meg a Szent Háromságból azoknál a tapasztalatoknál, amelyekre korábban ismeretek segítségével tettem szert. Kedves hallgatóim, ennyit mára a begina misztikáról. Legközelebb már olyan nők következnek, akik maguk számoltak be írásban lelki élményeikről. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.
Híreinket hallják. Mikrofonnál Hubert Kocsis Katalin.